nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az igehirdetésem Szexikáról, a Zsoltárok könyvéből hoztam egy igazatot, a 107. Zsoltárnak az első versét. Arra kérem a gyülekezetet, hogy aki teheti, fennállva hallgatni, fennállva olvasni ezt a Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökjük a szeretetet. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, tűzható jövőről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott vágyat. Éreztek is, szomjaztak is, elszígyek a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyetünkre vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megmutatta a szomjazókat és jól tartotta az életüket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasszaverve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a fenséges döntését. És egy szenvedéssel töltenek tűziket, elbuktak, nem volt segítség. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szóval helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékától, köteleiket pedig letűzte. Hagynak meg hálát az Úrban, szeretetére, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az életkapukat, és levette a magjákat. És vannak ostobák, akiknek szenvedni kell a kétes életük és bűneik miatt, minden ételtől ingoroztak, mert a halál kapukhoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Ezt is így mérjük, megnyugtatta őket, hogy ő mennyiről kimondta őket. Adjanak meg hálát az Úrnak szeretetére, az emberekkel tett csodáira. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljük el mondva tettük. És vannak, akik hajókon a tengerre szálltak. Munkájukat annak az utasán végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodálatos a mélységet tengeren. Szabára forgótér támad, fölemelték őket a hullámot. Ők igyemeltettek majd a mélyre zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Én bolyogtak, táncoltak, mint a részegek bölcsességük, egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lekendetített a fordultel, elszakultak a hullámok. Örültek, amikor azok eltűnöttek, és a hullám kikötőbe vetette őket. Adjanak meg hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáért, magas találják a nők gyülekezetében, és dicsérjük a Vénus gyűlésében. Kicsőség a Tatának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, időben most is mindenkor. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadított őket szorult helyzetükből. Amen. Foglaljunk helyet a kedves ületeket. Még egyszer nagyon a szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a kedves megtisztelés meghívást, hogy itt lehetek ezen a budapesti hálaemeleten a testvérek között. Köszöntéseket hozok a felszerelésről a gyülekezetnek a köszöntését, és különös kegyelemnek engedtetésnek, hogy egy pillanatra kitérek arra, hogy olyan testvéreknek is mondhatom ezt a köszöntést, akik évtizedeken keresztül a testi gyülekezetnek voltak a tagjai, örülök annak, hogy így is találkoztatok, és így gondolhatunk egymásra. De szeretettel hozom a feleségemnek, így nekik a köszöntését, még így volt, hogy talán mi lehet, hogy minden számot végül változott, de örömmel gondol, így is ide a gyülekezettel testvéreket. Kedves gyülekezetek, a felolvasott Zsoltár akár azt a címet is viselhetni, hogy élethelyzetet. Úgy kezdődik, hogy ez egy visszatérő rész itt a Zsoltárban, hogy vannak akik. És aztán különböző szituációkat látunk leírva. Ez egy visszatérő, reszényszerű bevezető, még különböző élethelyzet kapcsán. Vannak, akik a utcai golyongás során érték az életüket. Vannak olyanok, akik fogságba kerültek, vannak, akik betegek voltak, és vannak, akik viharokat kellett, hogy átvegyenek. Nincs különböző szituáció, de mindig egyes valamiben, miszerint abban, hogy nyomorúságuk van, mondja a Szentírás, hogy bajban vannak. Hogy egy olyan élethelyzetben kell lenni, amely emberileg egy kilátástalan helyzet. És nem kell nagyon mondanom, hogy biztatni magunkat arra, hogy ez nem csak egy régi időszak, ami történet, hanem ma is tudunk ezzel azonosulni, hogy egy ilyen világot élünk ma is. Ha az embereknek nekünk nyomorúságunk van, lehet itt a nem globális történetekre gondolni, a vírus helyzetre, vagy szomszédban dúló háborúra, de ezekkel a nagy dolgokkal függetlenül, és ha mi saját életünkre nézünk, akkor találkozunk ilyen szituációkkal. Univerzális el, nincs ember, akit ne érne valamit. Nagyon sok ponton ismerünk lehet számunkra az, amit itt a Zsoltárban ebben a négy különböző élethelyzetben látunk. Ismerünk lehet számunkra, amit rátérjük a kicsiségünket, átérjük tehetetlenségünket. Amikor azt éreztük, hogy megfolyt, hogy összekapul az élet. Amikor nem látjuk a következő részét, hogy na most mit kell tennem? Na most hogyan kell az életemet szerveznem, hogy úgy rendbe haladjak? Nincsenek még ezek a kapaszkodók, nincsenek meg a kitérési pontok, utcai borongás, fogság, betegség és viharok. Ezt a négy különböző élethelyzetet emeli ki az országból. Nézzük meg most kicsit jobban is ezt a négy élethelyzetet, úgy, hogy kicsit próbáljuk a saját magunk életére is reflektálni ezeken keresztül. A pusztai bolyongással kezdődik ez a négyes sorozat. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, utcán, utakon, nem találtak választ. A Zsoltár, amikor megfogalmaz ezeket a gondolatokat, akkor visszagondol, hogy visszautal a zsidó népnek a pusztai vándorlására, és azoknak a reménységei jelennek meg, és körül is bele képzelni magunkat ebben a helyzetben, bár valószínű, hogy egyikünknek se kellett fizikailag ilyen szituációban benne lenni, mint az éhezett. Éhezett, szomjaztak, és nagyon szép, ahogy a Zsoltár megfogalmaz, hogy elfüggesz a lelkét. Elfüggesz az embereknek a lelke. És ez megint egy olyan kifejezés forma, amivel azt gondolom, hogy könnyen dobban a mi kézünk is. De személyed a fennivaló nehézségek között, hogy át tudja lenni az ember azt, hogy hát igen, elfüggettem, elfüggett a lelkem. Aztán vannak, akik a sötétségben ültek, ezt sem ismeretlen, hogy átjuk értelemben gondolunk erre a szituációra. Egy oldalíró rakszárban levőkről szól, akik engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, és itt megint egy gondolat a zsidó népnek az életéből, a babiloni kapcsolatban találunk egy kitalást. De megint, hogyha megállunk egy kicsit, és a saját életünkre nézünk, akkor hányszor voltam én is sötétben? Hányszor voltam én is engedetlenségben, következtében, egy ilyen bűnikus sötétségben. Amikor tudtam volna, hogy Isten mit szeretne tőlem. Amikor biztos voltam abban, hogy mi a bűnikus irány. Mi az, amikor Isten az jó tervében elgondolt és elküldett, és én más irányba vettem, más irányba indultam el. Hogy olyan élethelyzetet generált az a sötétség, most akkor hogy van, merre? Aztán a negyedik, bocsánat, a harmadik élethelyzet, van a kosztolás, és ez egy nagyon erős szó a Zsoltárosról, nem hiszem a Héber eredetet, és valóban egy olyan szó található, amely amely nagyszerű értékű életet van, de nézzük meg, hogy minél fogalmaz így a Zsoltáról, azt mondja, hogy vannak osztodák, akiknek kifejezetten szenvedni kellett a vétek életük miatt. Akik egészen megbetegedtek a bűnök miatt, és Isten ellen lázadtak. Ez talán ennek az előző képnek a sötétségben való lépnek egy ilyen jó drasztikusabb megfogalmazása. És talán ebben is magunkra ismerünk, hogy mi az ember szív. Látta, hogy mit akar az Isten földülni, mi lehet, hogy mi irányomra mondni kell, valahogy az emberi jó ember a másik irányba viszi az életünket. Szétnézünk a világban, és találkozunk azzal a képtel, hogy a templomok hogy tízezernek is, hogy ezt a mai felvilágosuló 21. századi embert már az Istennek a dolgai nem érdekli, hogy amikor Zsoltár indul leír, azzal találkozunk a napjainkban. És a negyedik szituáció, vannak az utazó kereskedésnek a csoportjai, akik a háborgó tengerrel való találkozásban, ugye egy különös erővel érhették át az Isten rendben szerencsi hatalmat. Ők azok az emberek, akiknek nem volt olyan bűnük, legalábbis nem emelik a szentindó, hanem egész egyszerűen érték az életüket. Kereskedtek, ami az ő szakmájuk volt, nap után élvezték is, nem érték az életüket. És ebben a helyzetben is van egy olyan pont, amikor az elfigyelés teret kap. Na hát itt vannak ezek a sorsok, ezek az élethelyzetek, ugye így fogalmaz a Szentírón, vannak akik, ilyen élethelyzetek. De szeretnénk most egy kicsit kitérni arra, hogy nem csupán az egy ember él meg, ilyen nagyon sajátos szituációk is, és élethelyzetek, hanem közösségként is szabad erre az oldalra gondolni. Mert közösségként is vannak ilyen élményeink, amikor mondjuk egy csoportunk, a gyülekezetként élünk hát egy ilyen utcai bolyongáshozat, most merre menjünk? Gyülekezeti vezetőségeknek ez rendszeres kérdése, hogy hogyan vezetjük a közösségünket, milyen irányba kell haladni? Hogyan kell ebben a mai posztmodern világban hitvalló szerepségnek és hitvalló lehetőségnek megmaradni? Kérdése, amelyekkel foglalkozunk kell, ami kell, hogy meghatározza azt, hogy merre szervezzük a közösségeink életét. De valahogy egyik élünk át közösségként, gyülekezetként, egyházként, így fogalmazott, hogy a kopfankot, bezártságot, hogyha a Covid helyzetre gondolunk, és a karantén helyzetre, akkor fizikálisan is megtapasztaltuk el. Ez is egy olyan élethelyzet volt, amivel valahogy reagálni kellett, amiben döntéseket kellett hoznunk, hogy most közösségként, illetetettünk, hogy mit csináljunk, milyen döntést hoznunk. De ha megyünk tovább itt a mi életszituáció kapcsán, akkor ugyan a közösségünknek is vannak betegségei. Vannak bűnei, amik így láthatatlan módon a szüneteit hozzák egy közösségben. És közös kollektív élményünk az illetetettünk, egyházként, amikor viharba kerülünk. Amikor talán találkozunk egy gyászsal, egy tragédiával, egy testvérünk életében, és az egész gyülekezet ilyenkor is összezárul, és szeretjük azt az utat, hogy hogyan tudunk abban a nehéz helyzetben egységben tovább menni. Ez a Zsoltár már erről is szól, tulajdonképpen ez egy közösségi Zsoltár, ami egy olyan állandó ünnepnek a liturgikus felezetét, ha megnézzük itt a Bibliában, akkor jelzés a fejezet színe, hála a Bibliának, nagy ünnepen. A történet ebben a nagy, kék és hosszú Zsoltárban egyenként szólítja fel az ünnepségen résztvevő különböző csoportokat, hogy mutassák be a hála áldozataikat, és a gyülekezetben dicsőítsék Isten az átért szabadításért. Azért, mert szerint testvérünk ez a Zsoltár a szabadításról szól. Ez megmenekítésről szól. Ez arról szól, hogy igen, különböző élethelyzetekbe kerülünk, amiben talán talanságot élünk meg, és amiben talán meg tudjuk fogalmazni a nyomorúságunkat, de soha nem marad senki ezen a helyzetben, mert szabad világokat látunk ebben az oldalban. Ennek a szabad világnak pedig egy elengedhetetlen pontot a kérdésben szeretnék erre különös hangsúlyt feszegni. A szabad világnak elengedhetetlen pontja az, hogy ezek az emberek Istenhez kiáltottak. Hogy megszólították az igazat. Érdekes, hogy az emberek, talán megint gondolhatunk fel át magunkra, attól kiáltanak az Istenhez, amikor már milyen bevárul felület is. Amikor végleg szükséget és erőveszték és kiútalanság jelenik meg az ember életében, akkor szólítják meg az Isten. Valahogy akkor érezzük azt, hogy most is kiáltani kell Jézusra. Ez a Zsoltár is nagyon szépen hozza ezt a gondolatot, és versenyszerűen meg is visszatér, hogy de az Úrba kiáltottak nyomorúságokban, és ő megszabadított őket sorít helyzetükből. Kedves testvérek, egy hála innen vagyunk jelen. És nem lehet így a háláról beszélni, hogy azt megelőzően ne lenne szó arról a mindségről, arról a reményvesztettségről, amivel az Isten megszabadít bennünket. Amiben igazán nem jutott le az ő szeretetét is a szóval. Kiáltani Istenhez, ízleltetem azt a fogalmat és ízleltetem ezt a szituációt. Olyan előkezdődő, kiáltani ő hozzá. Nem is itt is az eredeti Héber szöveget, és az a szó szerepelik a szá, ami azt jelenti, hogy hangosan sírunk. Azt jelenti, hogy könyörögünk. Ez nem egy esti elalvás előtti gyors imádság. Ez nem egy rapid kohát a nap elején, hanem ez egy nagyon erőteljes megszólítása az Istennek. Valódi élethelyzetekről olvasunk is, és mi magunk is valódi élethelyzetekben vagyunk, amiben nagyon sokszor kiáltani kell. Hasonlatos egy pár példát a Szentírásban, ahol erre tényleg példát kapunk. A Bibliának a nagy embereink. Sőt, ahogy őket megértik. Annára gondolok az Ószövetségből, az asszonyoknak nem lehet egy gyermeke. És kiáltott az Istenhez, jól lehet, csendben tette, de a szívében mégis egy óriási kiáltás volt az Isten felé. Uram, add nekem gyermeket. Vagy gondolok a Bélkolyás és asszonyra, aki szintén nyilván, de nagyon nagy tisztelés, nagyon nagy belső vágya, reménnyel érkezik oda Jézushoz, és azt mondom, hogy csak a ruhálat kedélyét megfogja. Az az asszony, aki sok embertől, sok orvostól, sokat szenvedett. Most kiáll Jézusot, kiáll az erős életet. De annyira előttem van a vak Bartimeusnak a története, aki ténylegesen kiáll, verbálisan szavakat fogalmazva meg, kiáll Jézushoz, amikor arra meg a napszer, hogy Jézus, Dávid, ki a könyörűgyalkan, írjék meg engem ott, ahol ember nem tud segíteni. Egzisztenciájuk a tűrényeket veszett emberek kiáltanak így, ahogy Bartimeusnál látszik. Nem mozognak ezek az emberek, hanem kiáltanak az Istenhez. Itt szeretnék a két lelkás történetéhez is visszatérni, akikről szintén azt olvastuk, hogy kiáltozva kérték Jézus. Jézus, ne szedj! Könyörűgyalkan. Olyan különös, hogy ezek az emberek, ezek a bélpokos, letelt emberek, a betegségük miatt tényleg nem tudtak közel menni Jézushoz, nekik tényleg csak a kiáltás maradt. Megtették és kiáltottak Jézushoz, felkiáltottak ő hozzá, Jézus pedig meggyógyította őket. Tehát ezt esetében igen, azt gondolom, hogy aztán nagyon sokszor beengedt bennünket ilyen élethelyzetekbe, nehézségekbe, azért, hogy megtudja, hogy tényleg akarjuk-e, amit kérek érünk. Jelenleg olyan élethelyzetekben, amikor kiáltani kell az Isten után, amikor már nem elég tudjuk kérni, amikor keresni, kutatni kell, és amikor már eszem elég, nem elég keresni, kutatni, akkor zöldetni kell, akkor kiáltani kell. Azért, hogy ő akarsan, azért, hogy ő megszabadíthatja, azért, hogy ő abban az élethelyzetben, ami nekem éppen meg nehéz, abban is tovább tudjon tenni. Minden esetben azt a fordulatot. A tényleg történik, hogy minden akkor változás, amikor az igaz tudunk kijelenteni. Mint ahogy ebben a Zsoltárban, tényleg ilyen retteni szerelem visszatérően megolvasztjuk, és az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és hogy kiemelkedik a szorít helyzetből. És csodákat látunk. Jézus Krisztus a pillanatban, a mellékes, az elsüllyedt állapotunkban tud igazán közel lenni hozzánk. Ő az, aki az elrontott dolgainkat meg tudja változtatni, ő az, aki a bűneinket képes megbocsátani, ő az, aki a sebeinket be akarva kötözni, a félelmünk rúzsa akar lenni. Annak van Krisztusa, aki engedi, hogy szomorúságában, nyomorult helyzetében az Isten úrrá lehessen. És Isten azért engedi meg ezeket a szükségeket, ezeket a szűk és nyomorúságos időszakokat, hogy ezek által találkozunk Istennek a fejlesztésével, az ő valóságával. Ezekben a helyzetekben mindig van aztán az ünk arra, hogy befogadjuk az ő kegyelmét. Nagyon érdekes, amikor Pálapostól erre rájön. Amikor a kegyelmnek a gazdagsága ürelő tárul, egész megdöbbentő módon azt mondja Pálapostól, hogy én a legszívesebben az erőkénységeimmel vitettem. És miért? Folytatja az apostol, azért, hogy a Krisztus fereje lakozik bennem. Amikor a saját élethelyzetemre gondolok, és a saját életemre gondolok, az ő nehézségeimmel találkozok, akkor azokat szeretném mind megélni. Szeretném ezekben a helyzetekben azt mondani, hogy Isten, te dicsőíted meg magad, ott, ahol nekem az nehéz. Mutasd meg a szabadításodat. Mutasd meg a valóságodat. Szeretem ezeket az élethelyzeteket, különösen minél maradni a Krisztus keresztjében. Azért, hogy én legyen az én erőm. És amikor az életem legmeghatározó eseményeire gondolok, akkor nem a sikerélményeim jutnak eszembe. Nagyon érdekes. Nem az, amikor valami könnyedén sikerül. Tehát ezek is jó lesz, hogy örömök, amit a jó visszatekinteni, de a legnagyobb visszanyelmények, a legnagyobb Krisztus megtapasztalások, azok mindig valahol a bőrben, a mélységben történnek. Mindig akkor, amikor a legnagyobb bűneimnál, a legnagyobb sebeimmel találkozom, vagy amikor leginkább megértem az én kiszolgáltatottságomat, hiszen ezeket az élethelyzeteket használta, hogy még inkább közel kerülhessek őhoz, hogy még inkább megtapasztaljam azt, hogy mi ez a teremtő Isten, aki ezt a világmindenséget megalkotta, és aki számára én is, és te is fontosak vagyunk. Mert ő nagyon jól tudja azt az élettörténetet, és azt az életüket, amelyet mi most élünk. Ezen a mai hálaadó Isten tiszteleten két oldal is elhangzott most már 103. és a 107. Úgy született, hogy egy teológus egyszer azt fogalmazta meg, kicsit az Ószövetkezés reflektálva, hogy Zsoltár a könyvének a kánonba emelés, az a reménységnek az aktusa. Azt az, amikor a Szentírás könyveit összeválogatták, és a Zsoltárok belekerült ebbe a kánonba, ebbe a válogatásba, akkor ez a döntés az a reménységről szól ennek a teológusnak. És nagyon szép ez a gondolat, hogy talán érezzük itt ennek a két hálaadó Zsoltárnak, amikor fölolvasztásnak használni. Úgyhogy a Zsoltárok a reménységről beszélnek. De nem akárhogyan, mert ugye Zsoltárokban találkozunk panaszoltárokkal is. És egy másik teológus, itt egy ószövetséges teológus, nagyon különböző kategóriát talált a Zsoltároknak. Három kategóriáról beszél, és én nagyon sokféleképpen lehet a Zsoltárokat különböző kategóriákba helyezni, tanulmányozni őket. De Bügyemann, ez az ószövetséges teológus azt mondja, hogy lehet olyan Zsoltárokkal találkozni, amelyek az elbizonytalanodás hangját mutatják. Amiben tényleg úgy fogalmaz a Zsoltáros, hogy hezik a Uram, a te haragod. A családunk olyan megfogalmazás, hogy végleg elkezdődött engem az Isten. Nem figyel oda, hogy őrzik a hangot. De találunk olyan Zsoltárokat is, amelyekben a meggyőződésnek a hangjai jelennek meg, amiben olyan mondatokat olvasunk, hogy te vagy önöknek a világmindenségnek a szerencséje. Te vagy az, aki alkottál mindent. Te vagy az, aki kézben tartod azt, amit a világban történik. És nagyon érdekes, amikor olyan zsoltárokkal találkozunk, amelyek a nehézséget után, az elbizonytalanodás után fogalmazódik meg, és ezeket említi így az Ószövetséges Teológus egy új meggyőződésnek a zsoltára után. Amikor az a meggyőződés, hogy az Istennek a világrendszerének a teremtője, jön egy olyan élethelyzet, amely kicsit megtisztálja, és elbizonytalanodunk, és nehézségbe kerülünk, akkor megtapasztaljuk, hogy ő jelen van, és amikor abból kérdünk, hogy egy új meggyőződés hangja szólalhat meg az arcánkon. Amikor gyerekünk is álló, most is látni, hogy több gyerekfoglalkozás is van, és a gyerek hivatal zeng a szemben, hogy a gyerekünk is megtanulunk alapvető bibliai igazságokat. Nagy kincs, nagy szerelem, amikor a gyerekek már fiatal korukban tanulhatok az Isten igényéből. De amikor környezetekben ők is a mindennapok nehézségeivel találkoznak, akkor válhat igazán valódi változni. Jóra gondolok, akiről úgy olvasunk az ő könyvének az elején, hogy Isten féli ember volt. Egy Isten féli ember volt, aki még a szüleiért is áldozatot mutatott be, hogyha esetleg esetleg bűnhetett volna. És ismerjük Jóbnak a történetét, egy nagyon szenvedő sorozaton ment keresztül jó, és döbbenetes, amikor az ő könyvének a végén azt olvassuk, hogy Jónak a hitvallása és a vallomás azt mondja, hogy ez is a hírből hallottam róla, mondja az Istennek, de most felhasználom a megjelent. Az, amit a Szentírás úgy fogalmaz, hogy jó, az Isten féli ember, azt jó maga úgy titulálja, hogy ez egy ilyen hírből hallás. Ez még nem a valódi Istennel való találkozás. És a szenvedéseken, a nehézségeken keresztül, amit ő megtapasztalt, azután tudja azt mondani, hogy na most felhasználom a megjelent. Mert ott volt mellettem, mert felment. Mert mindig megbízhatóan az én javam a kívánkat. Szeretett testvérek, ez a fordulat, az Úrhoz való kiáltás az, amely a minoritásunkból bennünket ki tud vezetni. Ez az, amire szeretnénk most ezen a hála ünnepen tekinteni, és eljutni a hálához, a hálás élethez. Mert nem azért adódik a segítség pusztán az Istentől, hogy megmeneküljünk, hogy kimeneküljünk, hogy jobban érezzük magunkat, hogy javuljon a komfort érzetünk, hanem valami közére. Ez pedig a hála. Mert gondoljunk csak a tűzletes történetére, ahol 10 ember kiállt Jézus, hogy 10 megfordulnak, és 9 nem jön vissza. Megkapták, amit kértek Jézustól. 9 nagyon szépen kiáltott a nyomorúságra, ez tényleg, de van mindre. És nem is tapasztalták az Isten kegyelmét és szabadítását, de hogy olvassuk az ő történetet, ez nem is szóra. És egyszerre kell, hogy ilyen Isten képzel is élni. Hogy az Isten segített a bajban, kiáltottam hozzá, biztos akkor máskor is segíteni fog, ha baj van, akkor megint tudod, de lehet úgy is, hogy a szívemben engedem, hogy felszakadjon a hálát. Ami visszaütél hozzá, Jézushoz magamról. Ki is segítségi engem a nyomorúság idején, hogy megszabadítalak téged, és hogy mi szépen engem. Szintén az olyan szép zsoltár, ami hozzá lesz a bűnbe. Biztos, hogy szép, hogy kérünk, hogy kiállítunk ő hozzá, de nincs vége ott, amikor a szabadulását megadja, hanem a szép a háladás. Hogy te dicsőítesz engem, azért, amit tettem, mondjak úgy. Ez a szív, ez a teljesség, ami Jézus és köztem történhet. Azért, mert a hálás élet az, a szörnyű csodással teli élet. A hálás élet az mindig több, mint egy mindig sikeres, mindig gazdag, mindig szárnyaló, mindig vidám, mindenben kielégített élet. Azért, mert Jézus több, mint egy szolgatója az életemben. Ő az, aki imádhatott, ő az, akivel leborulhatott, aki dicsőíthetett. És ez a hálás életében, ami megtart a kegyelemben. És a hála változtatja meg a Jézussal való kapcsolatunkat, ami így több lehet, mint egy egyszerű kérés, hogy Uram, segíts meg, légy be a nyomorúságban. A hála, ami megtart a Jézussal való kapcsolatot, mert figyeljük a történetre, Jézus csak ennek az egynek mondja azt, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Csak ennek az egynek mondja. A többi tényleg lemaradja. Igen, nem gyógyulhat, de ha hálát ad, akkor a hited meg is tart téged. Figyelhetetésen végén, hogy Bartimeusra szeretném közben utalni, itt van a vak ember, kiállt Jézus, hogy Dávid fia, kiindul rajtam. Ezért kifiggatták, hogy ez nem való a nagy terhez. De nagyon szép kérdeztem Bartimeus, hogy nem hangolta. Tovább kiállt. Jézus, Dávid fia, kiindul rajtam. És Jézus megáll, meghallgatja a kiáltást, meggyógyítja, csodálkozik, és mit mond Bartimeusnak? Menj el, a te hitet megtartod. Ugyanazt, mint az alapjásnak van. Így fordítjuk a történet. Egyébként fontosan még, hogy Bartimeus nem ment tovább a maga utcára, hanem arra tudósít a Szentíró, hogy követőjük. Nem akarta elszakadni tőle. Többről szólt a számára, mint arra, hogy nem tudjuk. Ez kapcsolatból szólt. És így, ha jól kérdezik, hogy mi van az áldásokon túl, akkor erre azt felelhetjük, hogy a hálaadás. Amihez összegyűjtünk azon az Isten tiszteletet. A hálaadás, a kapcsolat, amikor már nem kapni akarok Jézusról, hanem kapcsolódni még hozzá. És ezt a hálaadást, ezt nem elég éreznek, valahogy ki is kell fejezni. Itt ma ezzel a nagyon szép hálaadásáról is ezt igyekezik meg, megtenni. Látni és láthatni, hogy hálásak vagyunk mindazért, amit az Isten az életünkben elhívta. A nehézséget tudott is. Mert vannak, akik ide és ide jutottak, vannak, akik ezzel és ezzel küzdenek, vannak, akiknek ez és ez a problémájuk, de lehet az Úrhoz kiáltani, aki megszabadul, és akit én dicsőíthetek. Ezt szeretném tenni ezen a nagy napon is, kollektíven, közösen, minden nehézség ellenére. Az Úrhoz kiáltani és megélni azt, hogy a hála nem a körülményünk érti. Függetlenül attól, hogy nem csoportban vagyunk éppen, és milyen szituációval tudunk, hanem ez a Jézusról való személyes kapcsolatot. Isten áldjon bennünket, mindannyiunkat, külön-külön és együtt gyülekezetünk is, ilyen hálás élettel, amely ő róla szól, hogy ő szabadítását hirdetünk. Amen.